Lelkünk épülésére és hitünk erősítésére olvasom, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, mely megírva található Márk evangéliumának 16. részében, annak is az első 8 versében. A gyülekezet az igét helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeletkor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit abból, amit láttak, mert féltek. Amen. Az a szent ige, melynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával közöttetek szólni kívánok, megírva található János evangéliumának 11. részében, annak is a 20-tól a 44-ig terjedő verseiben. A gyülekezet az ígét helyét elfoglalva hallgatja meg figyelemmel. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének Máriának. A mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte, hova helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette, közülük néhányan pedig így szóltak. Ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment, ez egy barlang volt és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudom, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokasság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel és hagyjátok elmenni. Amen. Húsvétot ünneplő kedves testvéreim! Hadd kezdjem azzal a meglepő megállapítással, hogy nem mindenki számára van ugyanazon a napon húsvét. És most nem arra gondolok, hogy eltérnek a naptárak, és például a keleti keresztény ortodoxok nagy része máskor ünnepi a húsvétot, hanem arra, hogy húsvét igazán akkor van, amikor a feltámadás és az élet valóságosan is megjelenik közöttünk. A felolvasott bibliai szakasz szerint Betániában már nagypéntek előtt húsvét volt, pedig ez ellentmondásnak látszik. Lehet, hogy egy betegágyon, egy szeretünk koporsójánál, egy reménytelen és kilátástalan helyzetben, de húsvét akkor van, amikor Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet belép a mi életünkbe is. És ez egyáltalán nincs ünnepnaphoz kötve. Sőt, az ünnepnapok legfeljebb emlékeztetnek erre. Különösen is hangsúlyoznak egy-egy részletet Jézus Krisztus megváltó munkájából, de az ünnep mégiscsak azért van, hogy megmutassa nekünk, kicsoda Krisztus a hétköznapokban. Az is vigasztaló ebben a történetben, hogy nem csak máskor, hanem másféleképpen. Sőt, nagyon sokféleképpen találkozunk mi a feltámadással és az élettel. Ebben a betániai családban a három testvér, Márta, Mária és Lázár három embertípust is képvisel. Mártát és Máriát ismerhetjük már egy másik történetből is. Ebben a másik történetben azt olvassuk, hogy egyikük Márta, a tevékeny, aktív fél ott szorgoskodott a konyhában, sürgött forgott. Milyen jó, hogy vannak ilyen emberek, akik rögtön tudják, hogy mit kell tenni, akik szerveznek, szolgálnak. Itt is ezt látjuk. Márta az, aki kimegy Jézus elé. Ő az, aki fogadja. Nem bír otthon maradni, ezért kivonul Jézus elé. De ebben a tettében ott van a csalódottság és az elégedetlenség is. A tevékeny és örökké mozgó életnek megvan a maga kísértése. Rögtön szemrehányással kezdi a beszélgetést. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Az ilyen tevékeny, az idővel sokszor versenyt futó és szolgáló életnek is szembe kell néznie azzal, hogy az idő hatalma alatt élünk. Tervezünk, programozunk, képzeletben felépítjük a holnapot, de egyszer csak egy láthatatlan kéz áthúzza az egészet. És a nagyon aktív ember ilyenkor szembe találkozik azzal a korláttal, hogy mégsem mi irányítjuk teljesen az életünket. Korunk Mártáit mindenet előtt arra figyelmezteti ez a történet, hogy nézzenek szembe azzal, hogy a panasznak, a keserűségnek, a csalódásoknak nem az-e az oka, hogy az egy szükséges dolog kimarad az életükből. Nem azért hiányzik-e sokszor a megértés másokkal szemben, akik talán gyengébbek, lassabbak, egyszerűen mások, mint ők. De Jézus hívja a befelé forduló Máriákat is, akiket talán mélyebben érint a gyász, akik hamarabb összeroskadnak, és ilyenkor hiába minden vigasztalás, csak a magába forduló szív szomorúsága marad. Betánia közel volt Jeruzsálemhez. Sok zsidó el is ment Mártáékhoz, hogy vigasztalják őket. Mindez azonban mit sem segített Mária lelkén. Jézus egészen másképp szól hozzá. Milyen csodálatos lelki gondozóként látjuk itt Jézust, aki nem megy Mária után, hanem kihívja őt. Nem tolakszik oda, hanem tudja, hogy ki kell mozdítani a szomorkodót otthonról. Nem szabad hagyni, hogy bebábozódjon. Fel kell nyitni a szemét, és meg kell mutatni, hogy milyen tágas a világ, hogy mennyi lehetősége van még. Az érzékeny lelkű, elkeseredésre hajlamos embernek, aki tudja talán a jobb részt választani, most a kimozdulásra van szüksége. Jézus önmagához hívja az elkeseredettet. Ő az, aki minden sötétségünkből ki tud hívni, aki minden elkeseredésünkre önmagával válaszol. És ott van a történetben a harmadik testvér, Lázár. Ő a leghallgatagabb szereplő. Annyit tudunk róla, hogy Jézus nagyon szerette, a barátjának nevezte. De az is lehet beteg, az is járhat szerencsétlenül, sőt, még meg is halhat, akit Jézus szeret. A jézusi szeretet nem e világi biztosíték arra nézve, hogy mindez nem történik meg. A hívő ember ugyanúgy ki van téve a világ megpróbáltatásainak, ugyanúgy szenved, kínlódik, betegeskedik, meghal, elbukik. De éppen itt, ahol az ember a legtehetetlenebb, a betegségben, a halálban, itt mutatkozik meg a jézusi együttérző szeretet. Összesen kétszer olvasunk arról a Bibliában, hogy Jézus sírt. Ez az egyik, amikor Lázár halálán zokog. És a virág vasárnapi bevonulás, Jeruzsálem siratása a másik. Milyen jó, testvéreim, hogy Jézus úgy a feltámadás és az élet, hogy nem csak hatalma van, de szíve is. Isten együtt érez az emberi fájdalommal. Nem mennyei távolságokból szemléli az életünket, hanem velünk együtt örül, és ha kell, velünk együtt sír. A feltámadás ünnepe azonban nem feletteti velünk az emberi nyomorúságot. Nem annyit jelent hinni a feltámadásban és az életben, hogy elnézzünk a tragikus mélységek felett. Nem keresztény magatartás az, hogyha valaki nem tud sírni, sőt, együtt sírni a sírókkal. Ezért mi is jól tesszük, hogyha egymás terheit szeretettel fogadjuk, és átadjuk saját vigasztalásunkat, hiszen Jézus is velünk együtt sír. Ez a három élethelyzet külön-külön is mutatja, hogy Jézus ezzel a három nyomorult emberrel is vállalt közösséget. Azokkal, akiknek az a közös sorsuk, hogy az életükbe már a fogantatás pillanatába belefúródott a halál fúlánkja. Mint amikor egy gyümölcsöt már egészen parányi korban megcsíp egy kártevő rovar, és belekerül a romlás. A Szentírásnak ez egy nagyon reális emberképe. Szépen virágzó kapcsolatokba, közösségekbe, egyéni életekbe, egy halálos csípéssel belekerül a kártevő fullánk. Nem arról van itt szó, hogy külső hatások rohasztják a gyümölcsöt, hanem arról szól az ige, hogy legbelül el van ültetve a gondolkodásunkban egy halálos szúrással valami, amivel szemben nem tudunk védekezni. Ezért igazán nagy örömhír az, hogy Jézus azt mondja a Mártáknak, Máriáknak és Lázároknak, ne féljetek, mert a feltámadás és az élet is itt van, a halál világában. Ne féljetek, mert a kétségbejtő helyzetben itt vagyok én. Van ellenszéruma a halálos csípésnek. Amit Jézus már nagypéntek és húsvét előtt Lázár sírjánál bemutatott, azt teljesítette be az ő üres sírja húsvét hajnalán. És ő azért nem maradhatott a halálban, mert már halála előtt is csak az életet, csak a feltámadást hordozta. Az ő életében nem volt ott az a csípés, amit mi bűnnek nevezünk. Ezért feszítette szét a pokol és a halál birodalmát, akkor, amikor meghalt és eltemettetett. Ebben az az igazán nagy evangélium, hogy a feltámadás és az élet nem egy dogma, nem egy hittétel csupán, hanem egy valóságos személy. Jézus azt mondja, én vagyok. Egy személyes valóság a feltámadás. És ez annyit jelent, hogy a feltámadás csak Jézus Krisztus személyén keresztül ismerhetjük meg. Tőle független feltámadás hit nincs. Ő személyesen akar bemutatkozni mindannyiunknak ezen a húsvéton. Sajátos és különös üzenete igénknek ezen a mai húsvéton az a tény, hogy Jézus nem a feltámadása után, nem húsvét után mondja mindezt magáról, hanem még a halálán innen. Akkor, amikor a názáreti mestert Betániában is úgy ismerik, mint egy jó barátot. Ekkor még teljesen ember közelben van, hiszen valóságos ember, olyan, mint mi vagyunk. Még nem a megdicsőült testben jelenik meg, hanem egy egészen ideáti, emberi alakban. És ez annyit jelent, hogy a feltámadás és az élet személyes titka hozzá van kapcsolva az ő földi életéhez, a testet öltött igéhez. Én vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem másik Krisztusról beszélünk húsvét és a mennybe menetel után sem. Ugyanarról a Krisztusról, akit szabad ismernünk az evangéliumokból, mint hozzánk közeli embert, mint hűséges barátot, ahogyan Lázárnak is barátja volt, mint velünk együtt sírót és szenvedőt, ahogyan Máriával és Mártával tette, akinek szabad őszintén panaszkodnunk, aki előtt nem kell szégyelnünk, hogy mennyire földhöz kötött a gondolkodásunk. A feltámadott Krisztus alakja már túl van a tér és az idő dimenzióin. Az én vagyok azonban egy ismerős, baráti hangként szólít meg. Olyan valakiként, aki még a síron és a halálon innen szól hozzánk. Erről az oldalról áll mellénk. Lázárt is még ide, ebbe a földi létformába hívja vissza. Nem tudjuk, hogy hány évet élt még ezután, de egy idő után biztos, hogy újra meghalt. Ugyanígy mi hozzánk is, mellénk szegődik Jézus, már ebben az életben. A halálon innen áll mellénk. Azzal a biztatással, hogy ne féljük beletenni a kezébe életünket és halálunkat. Bízzunk benne, hogy a túlsó parton is ő van. Különös erővel tapasztaljuk meg ennek az igének a valóságát akkor, amikor egy halálos beteg vagy éppen egy koporsó mellett megállva hangzik nekünk. Akkor, amikor szembesülünk a halállal. Ilyenkor szabad felidéznünk egy ókori bölcsnek a mondását arról, hogy a halállal mi nem találkozunk. Mert amikor ő itt lesz, mi nem leszünk itt. Amíg mi itt vagyunk, ő addig nincs itt. Még inkább megerősíti ezt Jézus kijelentése. A feltámadás és az élet én vagyok. Közted és a halál közt én állok személyesen. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És most Jézus tőled és tőlem is megkérdezi, ahogyan Mártától kérdezte. Hiszed-e ezt? Ez az egyetlen húsvéti kérdés. Ezt visszhangozzák a húsvéti harangok, és erre nem lehet csak úgy nagy általánosságokban felelni. Csak személyesen, úgy, ahogyan Márta tette. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus. Lehet, hogy erre megdobban valakinek a szíve, de mégis azt mondja, ez csodálatos és jó dolog. De én a 21. század embere, ezt nem tudom ilyen könnyen kimondani. Mit tehetek azért, hogy higgyek? A felolvasott igéből és a húsvéti evangéliumból egy másik, egy ellenkező kérdés is adódik. Megtehetem-e én, hogy ne higgyek? Hogy kétségbe vonjam Jézus szavait? Megtehetjük-e, hogy ne adjunk esélyt Jézusnak ott, ahol csak neki van esélye? Ahol az emberi vigasztalás mit sem ér? Ahol már szaga van a halálnak? Ahogy Lázár negyednapos testének szaga a halált jelentette, eszünkbe juthat a páli mondás miszerint. Jézus ismerete jó illat. Az üdvözülőknek illat az életre, és az elkárhozóknak illat a halálra. Bizony a halál illata terjed körülöttünk is. Ez a kép, Lázár szaga is Jézus hiányáról beszélnek. Egy 20. századi gondolkodó azt mondta, hogy a ma embere Istent a hiányában tapasztalja meg leginkább. Érezzük, hogy nem mennek jól a dolgaink. Tudjuk, hogy valami hiányzik. És ez olyan, mint a vákum, amely mindenféle szemetet is vonz magába. A felvilágosodás századai után a hiszékenység évei jöttek. Soha nem hittek az emberek annyi mindenben, mint amióta nem hisznek. Jobban mondva, minden egyébben hisznek, csak az élet jó illatára nem engednek. Körül vagyunk véve az életünket könnyítő gépekkel, de magára az életre, mint szépségre nem gondolunk. A pénz áll a gondolkodás középpontjában. Nem is beszélve a 20. század történetét végig kísérő szellemi áramlatokról, faji gyűlölködésről. A tehetetlenségben az ember azt kérdezi, Uram, ha itt lennél, ha nem hagynál minket magunkra. És Jézus válasza ezekre a feltételes módban elhangzó mondatokra csak ennyi. Én vagyok. Nem voltam egykor régen, és leszek majd egyszer az idők végén, hanem most is, itt is, a feltámadás és az élet vagyok. Aki bennem hisz, abban már most az élet erői kezdenek munkálkodni. Ez egy kijelentő mondat, amiben nincs feltételesség, hiszen ő maga a kijelentés. A keret, a színtér, amiben Jézus Krisztus ma is megjelenik, sokféle. Mint ahogyan másként élte meg a tragédia valóságát Betániában a három testvér. A mi életünkben is, a legkülönbözőbb helyzetekben biztosít minket Isten arról, hogy ő a feltámadás és az élet. Húsvét után élni annyi, mint ezek között a keretek között meglátni az Isten dicsőségét. Meglátni azt, hogy a jövő, a hatalom és a dicsőség egyedül az Istené, Jézus Krisztus által. Ő hívja ma is magához, a maguk tevékenységébe belefáradt, és a sokszor másokat okoló Mártákat, és hívja a befelé forduló, a saját szomorúságuktól szabadulni nem tudó Máriákat, és az ő ismeretének jó illatával tölti be ezt a sokszor temetőnek látszó világot, akkor, amikor megszólítja a halott életű Lázárokat. Ő képes egyedül arra, hogy a családtagokat is visszaadja egymásnak. Szülőknek a gyerekeket, gyerekeknek a szülőket, testvérnek a testvért. Az ő igéjének hatalma tudja testvéri közösségé formálni gyülekezeteinket, ahol együtt örülhetünk az örülőkkel, és ahol sírni tudunk a sírókkal. Ő adja meg nekünk azt a boldog reménységet is, már most, a halálon innen, hogy majd az utolsó napon, amikor a mi poraink fölött is megáll, nevünkön szólít, és kihív arra az életre, amelyen már nem lesz hatalma a halálnak, a gyásznak és az elmúlásnak. Hiszen így mutatkozott be nekünk ezen a mai húsvéton. Én vagyok a feltámadás és az élet. Amen.